are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat mai műsorunkban, Finta Gábor vagyok. 4 éve volt november 6-án, hogy meghalt a jelenkori magyar zeneművészet legnagyobb egyénisége, Kocsis Zoltán. Tehetségben, a zeneművészetre és kortársaira való hatásban csak a legnagyobbakhoz, Liszthez, Dohányihoz lehet hasonlítani. Rendkívüli képességekkel volt megáldva. A zeneirodalom minden jelentős alkotását fejében hordozta, rendkívüli memóriájához félelmetes zongoratechnikai képesség társult. Miután a zongorairodalmat szinte teljesen kimerítette, érdeklődése a zenekar felé fordult, Fischer Ivánnal megalapította a Budapesti Fesztivál zenekart, majd a Nemzeti Filharmonikusok karmestere lett. Zeneszerzői tevékenysége is jelentős. Nagy szerencsémnek tartom, hogy ismerhettem zeneakadémista kora óta, amikor gyakran láttam alig 17 évesen a földszinti ruhatárban pályatársai gyűrűjében magyarázni, kifejteni véleményet minden fontos zenei témáról. Koncertjei már akkor is eseményszámba mentek, többször is jelen voltam ezeken, még Miskolcon is. Aztán másfél évtized múltán Ottawában találkoztam vele újra, mikor itt hangversenyezett. 3-szor is hosszan beszélgettünk, egyszer csak telefonon. Éppen tanítottam, mikor felcsengetett elutazása előtt. Egy órán át tartott szóval, szegény növendékem tétlenül hallgatott, szerencsére ő is hallott a koncertjét, így nem panaszkodott. A koncertről különben a Citizen akkori kritikusa Jacob Siskin írt felső fokon. Kocsis nem volt elragadtatva az ottawai közönségtől, egy ráadás után mindenki igyekezett kifelé a ruhatárba. Másnap azt mondta, hogy Európában egy ilyen koncert után fél óráig nem engedik le a színpadról. Hatása kortársaira és a magyar zene életre felmérhetetlen. Nem volt mindenkinek egyformán szimpatikus, természetesen voltak írigyei is szép számmal, de senki nem vonhatta kétségbe tudását. Mikor ottawai koncertje alkalmából Siff András kérdeztem, hogy miért hagyta el Magyarországot, azt válaszolta, hogy Kocsissal nem lehet egy országban élni. Bartók zenéjének legnagyobb ismerője volt, és előadójaként autoritása megkérdőjelezhetetlen. A mai napon Liszt művészetének legavatottabb tolmácsolójaként mutatom be zongoratudását. Zenekari tevékenységére egy más alkalommal még visszatérek. Elsőként hallgassák meg Liszt a Villadeszte szökőkútjai című darabját. A Róma melletti Tivoliban lévő pompás villának Liszt is vendége volt, ez inspirálta a káprázatosan csillogó virtuóz darab megírására.
Thank you.
Most hallgassanak meg egy beszélgetést, Mácsai Zoltán kérdezi Kocsis Zoltánt Liszt művészetéről.
Beszéljünk egy kicsit arról az ívről, amit bejárt Liszt a pályáján, a kezdetektől kezdve, amikor ugye az a hatalmas virtuóz robbanás volt, amit tulajdonképpen ő idézett elő egy-két más szerző mellett.
Na de hogy idézett elő? Szóval Cserny még arról ír, hogy nagyon zavarosak a zenei gondolatai, kéztartása rossz, de ugyanakkor olyan tehetséges, hogy természetesen ingyen vállalja a tanítását. És azt hiszem, hogy amikor találkozott Berliozzal, Chopinnel, később Schumannal, Mendelssohnnal, ezek a találkozások döntően befolyásolták, de még mindig nem olyan irányba, hogy masszívan az alkotóművészet mellett döntött volna. Hát persze el is tudom képzelni, ezek azért nagyon nagy egyéniségek voltak. Szóval nem véletlen, hogy például Liszt az első mazurkáját 1853-ban komponálja Chopin halála után.
Mit jelentett egész pontosan ez az újfajta virtuózitás? Talán ezt meg lehetne mutatni egy kicsit?
Én azt hiszem, hogy talán a liszti zongoratechnika, új zongoratechnika, vagy a zongorajáték megújításának gyökereit. Talán abban a szándékban kellene keresni, amellyel Liszt saját házi használatára átültette Berlioz fantasztikus szimfóniát, Beethoven szimfóniákat, egyéb zenekari és opera részleteket. Tehát gyakorlatilag ő kikutatta a zongora lehetőségei közül azokat a még nem használtakat, amelyek alkalmasak a zenekari illúzió megteremtésére. Beethoven szimfóniák esetében, mert azok voltak az első, szóval az volt az első igazán komoly nagyvállalkozás. Egy hatodik szimfóniánál bőven elég, ha az ember eljátsza a hangokat. Persze úgy, hogy az valóban hegedűt imitáljon. Többi. Szóval itt a pedálnak, a faktúrának egy óriási egyensúly helyzete az, ami garantálja a zenekari illúziót. Persze mindez ösztönösen kell, hogy létrejöjjön, mert nem elég, hogyha az ember egész egyszerűen csak lelép egy oktávval. Például ez abszolút nem elég. Szóval ezt úgy kell megoldani, mintha valóban a bőgő hozzájönne, stb. Stb. De például egy ötödik szimfónia kezdetének esetében mit csinál Liszt? Hozzátesz egy oktávot, ugye nem itt játszik a zenekar. De miután a zongora nem tud hangot tartani, tehát a minél mélyebb tartomány garantálja azt, hogy ez valóban szonórus lesz.
Megmutatnám még egy pár ilyen zenekar-zongora effektust, hogy mit csinált Liszt abból az egyébként újfajta hangszerből, ami nem kismértékben az ő hatására kezdett fejlődni Párizsban.
Hát, hogyha csak arra gondolok, hogy milyen tökéletesen, most egy kicsit előbbre szaladok időben, mert hát Wagnerrel később ismerkedett meg, de hogyha például az Izolda szerelmi halálának az elején a zongorista nem tremolózik megfelelőképpen, a pedál használat sem megfelelő, akkor nem adja például ezt az illúziót. Kell választani a dinamikát, a kísérő szólamok és a dallam arányát, de ez azt hiszem, hogy ösztönösen történik. Illetőleg a folytonos kísérletezgetés ennek az áloga. És azt hiszem, hogy a fiatal Liszt gyakorlási periódusainak nagy része ilyesféle kísérletezgetésekkel telt.
Most hallgassák meg az előbb említett Izolda szerelmi halálát Wagner Tristán és Izolda című operájából Liszt átiratában. Játssza Kossis Zoltán. Nincs más szavam erre a teljesítményre, zseniális átirat, zseniális előadás.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Az ottani magyar ház és közösségünk életéből.
Az ottani magyar ház vezetőségének tájékoztató felhívása következik. 2020. november 29-én, vasárnap, 15 és 18 óra között őszi tagsági gyűlésre kerül sor. A november hó elején tartott éves tagsági gyűlés nyitott témakörei kerülnek bezárásra. Mivel ezek alapszabályfejlesztést is tartalmaznak, különösen fontos, hogy minél többen legyenek jelen, miáltal a határozatok jobban tükrözik a közösség akaratát. A tanács a szavazást igénylő választási lehetőségeket, illetve pontokat villanypostán küldi el a tagoknak. További részletek az esemény leírásában olvashatók a honlapunkon. Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
A modern tudomány a reneszánsz korban kapta meg új alapjait, a feltörekvő polgárság igényei szerint régi tudományágak újultak meg, s újak jöttek létre. Olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. Az értelmiségi ember ideál a homo doctus, azaz a tudós. Még a költőtől is a tudós voltát kérik számon, ennek megnyilvánulását keresik költészetében. A külföldi egyetemeken végzett magyar humanista értelmiségi réteg kulturális eszményei sem mások, érdeklődési köre, rokon a külföldiekével, olvasmányai, mondhatni, a korabeli tudományok egészére kiterjedtek. Művelni azonban csak azokat a tudományágakat művelték, melyeket az elmaradt hazai feudális viszonyok, hivatásuk és szabad idejük megengedtek, illetve ritkább esetben megkívántak. Hiányzott ugyanis a humanista tudományos alkotás igazi melegágya, a hazai egyetem, hiányoztak a professzionátus magyar humanisták. Mi sem jellemzőbb, legtöbbjük úgynevezett tudományos munkássága egyetemi éveikre esik. Erőteljesen érdeklődtek a filozófia, valamint a természettudományok iránt, aktívan azonban nem művelték, kivéve Janus Pannoniust, amennyiben Plotinosz fordítását alkotó filozófiai tevékenységnek minősíthetjük. A történetírás iránt megvolt az igény, nagy volt az érdeklődés, erre azonban hiányzott a megfelelő ember, s ezért hivatásos olasz humanistával kellett a magyar történelem korszerű feldolgozását elvégeztetni. Jelentős hazai kezdeményezések és eredmények csupán a jogtudomány, illetve a filológia területén születtek. Janus Pannonius meghonosította Magyarországon a humanista poézist, s ezzel megvetette e költészet hazai fejlődésének alapjait. Személye eszményé, írásra serkentő, lelkesítő példaképé, költészete követendő mintává emelkedett. Nyomdokaiba az itáliai, majd a bécsi, illetve a krakkói egyetemeken végzett humanista értelmiségiek sora lépett. Az ő nyomán megindult humanista költészetünk képét csak nagyon vázlatosan tudjuk felrajzolni, mert e korszakból humanista költői mű viszonylag gyér számban maradt ránk. Elsősorban az a kevés, mely valamiképp eljutott a nyomdaprésig. A többi, a kéziratban maradt túlnyomó többség ritka kivétellel a századok folyamán elkallódott. A Jagelló kor humanista költői terméséből már jóval több maradt ránk, mint a Mátyás koréból, mivel a humanista irodalmi termékek megjelenési formája is mindinkább a nyomtatottság lett. Jánoszhoz mérhető költői egyéniség és tehetség egy sincs közöttük, csupán az iskola csinálta, többé-kevésbé ügyes alkalmi verselők. Főként baráti köszöntőverseket, üdvözlő, illetve egy-egy tudós kiadványát kísérő, a szerzőt és művét dicsérő epigrammákat és elégiákat gyártottak, melyekben az e fajta humanista versgyakorlatok szokványos közhelyeit variálták minden különösebb egyéni íz és lelemény nélkül. A morvaországi német polgári származású Taurinus István, aki iskoláit Olmützben és Pécsben végezte, 1511-ben jött Magyarországra, s itt fejezte be az 1515-ben megkezdett egyetlen ismert költői munkáját, melyet 1519-ben meg is jelentettek Bécsben, szó szerinti fordításban, Keresztes háború, avagy a keresztesek rabszolgaháborúja címmel. Taurinus e hexaméterekben írt öt énekes eposzával, saját bevallása szerint, ama kérdésekre óhajtott választ adni, minő ösztönzésre, minő sorstól indítatva, és végül mit célból indultak fel a magyar parasztok, hogy az ország nemessége ellen országvilág színe előtt fegyvert fogjanak, s a maga módján a népi dühkitörés elejét és végét és mindazt, amit a parasztok elkövettek, szándékozott megírni, tisztességgel szolgálva a történelmet. Tehát a Dózsa-féle parasztháború szerinte hiteles történetét. Taurinus István, Paraszti háború. Fordította Geréb László. Dózsa első beszéde. Megvallom bizony én, nincs mód felhánynom atyáim címereit, rangját, diadalmakat ők nem maradtak. Ám de ha itt az idő, s kívánja az ügy, mutatok fel lándzsát és lobogót, pajzs és kardot buzogánnyal, sebb helyet is számost, míg testemet összemet élték. Így címert nyertem verítéken az önnön erőmből, s büszke vagyok rá, hogy nevem így címer nemesíti. Szebb e nemességem, drágább, mint az, mit a léha nagyra törés szerzett álérdemeként igaz úton, vagy csak igaztalanul, s örökölték azt az utódok. Választott nép vagy! Fel! A mennyei mennykövezőnek megfeszített Krisztus jelvényét tűz ruhádra, hódolván hordozd megváltónk drága keresztjét, s indulj kész szívvel, mert csillagok istene indít, hogy letiporjuk a bősz törökök seregét, s odavesszen. Halld a parancsolatot! Hívlak! Jöjj! Nem csalok én meg senkit is! Az, ki igaz szívvel nyomban velem indul, teste hiába hal el, mert mennyei üdv a jutalma. Híre nevét, az idő szintén fenntartja örökké. Ám a parancs henyeszó példát adjon, ki vezérel, nélküle nincs tanulás, nincs példa, tanítani sem tudsz. Rajta tehát, társak, most rajta, kövessetek engem! Én legelől járok, legelője az ezernyi veszélyben. Élen, elől vonulok, én rontok a harcba először. Hadd perzseljen a nap, hadd verjen a szél meg a zápor, és ha a mennykő zúg, Isten nyila engemet érjen. Fáradtságotokat könnyítse, hogy osztozom abban mindenkor magam is. Telelünk takarótlan a puszta csillag alatt fagyban, szikkadt homokon heverészek, és veletek közösen szundítok el én a szabadban. Nem félünk italért fejszézni jegét a folyónak. Mind legyen íme egyért, és minden egyes valahányért. Rajta tehát, társak, most rajta, kövessetek engem, hadd lássuk, kivitéz, most állja, mutassa a próbát. Jó tisztesség és példás virtus lesz a célunk. Harcba megyünk, bezzeg várott sokféle viszontság. Persze, ki már a világ ügyeit, bajait kitanulta, több türelemmel fog helytállni a fergetek közt. Rajta tehát, társak, most rajta, kövessetek engem. Hogyha a szent törvény védelmét ősi hitünknek ránk bízá, s mi nekünk kell mostan a harcba kiszállnunk, adjatok én nékem törvényt és arra hatalmat, hadd legyek én a vezér, és épségben visszavezetlek. Így szólván népét fegyverre, hadakra tüzelte, már kiki fegyvert fog, s kész mindenféle kalandra.
Igaz hívők az Úrban, aki a keresztül száll harcba, siessen Dózsa táborába, az Úr a fegyverét megáldja, és minden bűnét megbocsát.
A következőkben Szigeti Éva jóbarátját, a világjárt 9 kötetet felmutató poétát, műfordítót, kiadóvezetőt, Halmosi Sándort mutatja be. Verseit 10 nyelvre fordították. A Párizsi Európai Tudományos és Irodalmi Akadémia tagjául választotta. Most a beszélgetés második részét sugározzuk.
Egy rangos francia irodalmi társaság választott tagjául, nem is olyan régen. Mesélj erről néhány szót.
Egész pontosan ez az Európai Tudományos Művészeti és Irodalmi Akadémia, az Európai Unió legelső és legrégebbi akadémiája, melyet 40 évvel ezelőtt alapított Jacques Chirac, és kifejezetten abból a célból, hogy az akkor még létező vasfüggöny jön át, egy közös európai szellemiséget hozzon létre, ami ma is nagyon kellene. Ennek nagyon sok területről vannak tagjai, többek között 26 Nobel-díjas tagja van, és úgy tudom, hogy egy országból hárman lehetnek tagjai, most már, ugye régen több tagja is volt egy országból, de most már lesz limitálták, tudtam, a három főben.
Tudsz régi magyarokról?
Nem, összesen hárman vagyunk benne, tavaly vették fel Balázsef Attilát, a közös munkánk eredményeképpen javasoltak engem, illetve még Attila javasolta Turci Istvánt is, és így lettünk hárman tagjai.
Akkor jártatok Párizsban is.
Igen, igen, ez egy nagyon nagy élmény volt. Pont abban a Montparnasse-on szálltunk meg, és pont a fölött, a Bohém kávézó fölött volt a lakásunk. Nagyon szerény lakásunk, de valószínűleg illik ez a Montparnasse hangulathoz, ahol Baudelaire és a többiek is találkoztak. Nekem egy nagyon nagy élmény volt, mert életemben először jártam Párizsban, mint régóta készültem, de volna sosem érkeztem meg, aztán egyszer csak, hogy Kasáknak is sikerült, nekem is sikerült.
Azért valamilyen kritérium szerint válogattak magyar tagokat. Nem tudsz az ajánlódon kívül, hogyan kerültetek ti abba a látókörbe?
Hát ez elég jól kitapintható. Az eddigi közös munkánk eredményes gyümölcse volt ez a megtiszteltetés, tudnélik mi kiadóként is. Virágirodalmat próbálunk létrehozni sok műfordítással, kölcsönös műfolytással megismertetni egymás irodalmát, mert én azt gondolom, hogy műfolytás nélkül nincs világirodalom, és világirodalom nélkül pedig nincs közös gondolkodás. A régi Abarth kiadó, melyet ugye Attila a Felvidéken vezetett több mint 20 évig, talán 30 évig is, több mint 900 címet, közel 1000 címet jelentetett meg, már akkor is egyik fő fókusza volt a kiadónak a műfordítás, illetve a hidak építése, és ez a 2018-ban általunk közösen Magyarországon újra alapított kiadónak mindenképpen ez a fő területe. El is indítottunk egy világirodalmi sorozatot Lyra Omnis néven, most tartunk a 14. kötetnél, és a Proza Omnis is elindult már két kötettel. Gyakorlatilag most a karantén alatt február óta 15 könyvet adtunk ki, szerkesztettünk, fordítottunk többnyire, ketten.
Néhány nevet említs meg.
Attilával. Minden kontinensről vannak szerzőink. Európában nyilván sokan románok, albánok, szerbek, de van olasz, afrikai, kenyai, van amerikai, vietnámi, lesz dél-amerikai, kubai. Tehát ahol nem tudunk megjelentetni külön szerzőket, külön kötetben, ott antológiákat készítünk. Ilyen volt a kínai, a vietnámi antológia, és tervezünk egy kolumbiai és kubai antológiát is. Igazán a kapcsolatrendszerünkön keresztül ugye sok meghívást kapunk nemzetközi fesztiválokra, ahonnan nagyon sok munkával és nagyon sok könyvet térünk haza, nyilván jó barátságokkal is. Csak az idő és a pénz az, ami minket behatárol és korlátokat szab, mert ez nem lenne, már most akár több száz könyv is kész van a fejünkben, és vár minket az írasztalon.
Ez a világ béke szellemisége, ugye?
Tehát alapvetően azt tervezük tényleg, hogy minden, lehetőleg minden országról, régióból, kontinensről egy nagyon aktuális, izgalmas merítést tárjunk a magyar olvasók elé. És itt semmiképpen nem egy kifejezetten elitista szemlélet vezet minket. Nyilvánvaló, hogy az adott ország legismertebb, legjelentősebbeit fordítjuk, de nem az ottani és nem a mindenkori kánon szerint megyünk, hanem azt, akit mi érdekesnek gondolunk. És ha megnézzük felülnézetből ezt a sorozatot, nagyon izgalmas és sok szempontból heterogén anyag, mert egészen más hangok, különböző hangok, hát egészen más egy kenyai hang, szinte érezni lehet ott a színeket, az ízeket, a földízét, az izzadságot, a szerelmet.
A ritmust.
Igen, mint mondjuk egy dél-amerikai, vagy egy észak-amerikai, vagy egy olasz, vagy egy szerb, vagy egy albán. És igazán azt szeretnék az olvasók elérteni, hogy most ma, 2020-ban, 21-ben, akik vannak a világon, akik írnak, gondolkodnak. Mert nyilvánvaló amúgy nagyon nehéz lenne nagyon objektíven, vagy az objektivitás látszatát mímelve válogatni, és nem is biztos, hogy ez jó. Mert ugye nem is lenne lehetőségünk belehelyezkedni abba az országnak a helyzetébe, és a teljes kánot megismerni, és abból valamilyen szubjektív módon válogatni, hanem arra próbálunk figyelni, ami így kívülről látszik, és ebből egy nagyon izgalmas keresztmetszetet tárni a magyar olvasók elé. És azt gondolom egyébként, hogy a műfordítás bár korábban a 20. században nagyon magas rangot érte el, és ez azért tart, de kicsit mégis veszít a presztízséből és az értékéből. Tehát egyre inkább találkozom az a furcsa szemlettel, hogy hát a műfordítás az technikai dolognak gondolják. Sokszor maguk az írók is azok az írók, akik egyiket nem fordítanak. Régen ugye hagyomány volt, hogy minden magyar költő fordított. Én ezt nagyon erősen támogatnám, hogy ez visszajöjjön ez a szellemiség és hozzáállás, mert elengedhetetlen. Az szinte gyakorlat, több is, mint gyakorlat, az maga költészet egyébként. És egy nagyon izgalmas párbeszéd, már pedig párbeszéd és szellemi műhely nélkül, ez is egy szellemi műhely. Szellemi műhelyek nélkül nincs igazi mélyreásás. Itt kezdődne munkával, szolgálattal, alázattal, mert a fordításban nagyon sok alázat is van. A fordító nem emelkedhet túl, nem nyomhatja el az eredeti szerzőt. Csomó szempontnak meg kell felelnie, tehát sokkal nagyobb kihívás sokszor, mint egy saját verset megírni. Persze ez sokszor nem így van, de hogy ez egy nagyon komoly munka, és sajnos azt kell mondanom, hogy járva a világot nagyon kevés jó fordítással találkozom. Már amit ugye nyilván olvasni vagy értékelni tudok, mert nyilván nem beszélek sok nyelvet, de azért mondjuk angolul értek már annyira, hogy legyen egy nexusom hozzá. A könyvek kivitele is nagyon hullámzó. Jó költőnek szép kivitelű könyvét jó fordításban nagyon ritkán találok külföldön is, nemzetközi találkozókon. Ami engem az elején meglepett, én mást vártam, de most már látom, hogy ez sajnos, ez egy világtrend.
Ott a feladat. Téged előbb fordítottak Vietnámra, tudom, hogy több mint 10 nyelvvel fordítják a verseidet, de ti fordítottatok előbb vietnámi költő művét, vagy ők kezdték?
Hát először ők kezdték, ugye, amikor meghívtak minket Vietnámba tavaly februárban az ottani nemzetközi költőfesztiválra, ami nagyon nagy jelentős fesztivál volt, több mint 170-190 költővel a világ minden tájáról, illetve ott volt a 450 vietnámi költő is, tehát ez egybeesett az ő vietnámi költőtalálkozójukkal is, csak ugye úgy tudom, hogy a vietnámi az minden évben van, ők találkoznak a saját költőik, illetve nemzetközi viszont talán csak 4 évente. Minden esetre ott akkor pár verset ugye lefolytottak, ami az antológiában megjelent, de a történet igazán csak utána kezdődött. Amikor elkezdtek velem interjúkat készíteni, és riportokat írt rólam egy kedves, tízkötetes vietnámi írónő, ezeknek a riportoknak, illetve további versfolytásoknak az lett az eredménye, hogy egyre többen ismertek meg Vietnámban. Az egyik cikknek az volt a cím, hogy a tűzfiú, a szenvedélyfiú, így váltam ott kvázi idézőjelben, híressére felfigyelt a Vietnám Író Szövetség elnöke, és meghívott akkor hozzájuk, ha bármikor szívesen látnak engem. Esetleg, ha gondolom, vigyek egy magyar írószövetségi küldöttséget, hogy építsük a kapcsolatokat. Ez meg is történt volna, ha nem jön közbe a járvány. Akkor utána ez az írónő eljött Európába, minden évben jön Európába, és Prágából átugrott ide Budapest, és 2 napra, és ennek a 2 napnak a hatására nálam szállt meg, én láttam vendégül, és ennek a 2 napnak a hatására írt egy regényt is, aminek én lettem a főszereplője. Aminek az online verzióját állítólag nagyon sok millióan olvasták, én ezt nem ismerem elhinni, mert ezek olyan nagy számok, hogy mi európai mércével nem tudjuk ezeket elképzelni. Tehát az a regény is nagyon népszerű lett, olyannyira, hogy amikor 10 fejezet után befejezte és leadta volna az írónő a kéziratot, akkor a kiadó azt mondta, hogy nem, itt most nem hagyod abban, mert szétépnek az olvasók, még 5 fejezetet írsz hozzá. Itt még nem ért véget a történet, tényleg építettük a vietnámi magyar kapcsolatokat, amelyek egyébként nem új keletűek, hanem már tényleg 70 év óta tartanak. Ha jól tudom, több mint 70 költőt fordítottak már le eddig a vietnámira. Ott például az egri csillagok az annyira népszerű, hogy a vietnámi költőség Magyarországról rögtön leutaznak Eger, hogy lássák, hogy hol van az az Eger. Tehát, hogy ők nagyon fogékonyak erre. Ezért érthető talán még jobban az, hogy miért fordítják most már a második kötetemet, tehát a napszakákat is már lefordították Vietnámból, és az is kiadás előtt áll. Miért voltak az első között, akik már márciusban elkezdték folytani a kiáltványt, és 2 fordítást is megvártak vele, összeegyeztetve a minőségi szempontok szerint, hogy egy jó fordítást jelentessenek meg. És ez egy nagyon-nagyon gyümölcsöző és izgalmas kapcsolat, a kölcsönös gesztusok, és a gesztusokon túl a valódi megismerésnek a szándéka.
Álmodom és tűnődöm, szemem kékjét homály itta fel. mellékesen élek itt a földön. Épp csak úgy, együtt a többivel, megszokásból csókollak, csak éppen mert csókoltam mást is eleget. Mintha gyufát lobbantok sötétben, szép szavakat úgy mondok neked. Mindörökké, kedvesem, csak téged. Mindörökké, kedvesem, csak téged. De a lelkem dermedt és üres, hogyha magad ajzott szenvedélyed, igaz szót szívedben ne keres. Tüzemet már semmi fel nem szítja, vágyak nélkül élek csendesen. Erre-arra hajló karcsú nyírfa, születtél sokaknak és nekem. Magamnak mindig társat kerestem, s tűrtem komor fogság nyügeit. Nem vagyok féltékeny egy kicsit sem, nem illetlek rossz szóval, ne hitt. Ki vagyok, csak álmodom, s tűnődöm, szemem kékjét homály itta fel. Szerettelek téged is a földön, épp csak úgy, együtt a többivel.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az ottawai Magyar Rádió adásában. Az első ifi válogatott torna, amin részt vettem, Bitterfeld, az NDK egyik kémiai városa 1967-ben. Az NDK vízilabda elég jelentős volt a szocialista országok között. Kemény, igen jó fizikumú játékosok voltak az ifi és a felnőtt válogatottban is, de nagyon kevés olyan játékosuk volt, akik az úgynevezett pólós érzékkel rendelkeztek. Minden sportágban azok jutnak előre és eredményre, akik az adott sportágra jellemző mozgáskészséggel és labdaérzékkel alapból rendelkeznek. Az NDK-sok vízilabda szakszóval favágók voltak, mindent megtanultak, ami technikailag kellett a sporthoz, de azután megállt a tudomány. 16 éves voltam, a bajnokságban igen jól játszottam, a csapat góllövő listáját is én vezettem. Az ifi bajnokságot is mi nyertük meg egy ponttal a budapesti honvéd előtt. Ez lehetett az ok, amiért bekerültem az ifi válogatottba. Persze az is segített, hogy az előző 3 évben serdülő válogatott tagja voltam. A válogatottban zömmel 18 évesek játszottak, közöttük nem egy későbbi felnőtt válogatott is. A csapat benyáminja én voltam. Ez azt jelentette, hogy én cipeltem a labdákat, sapkákat, néha az idősebb játékosok köpenyét is. Ez nem volt meglepő, az uszadában minden csapatnál ez volt a szokás. Az újak feladata volt minden kellemetlen vagy terhes feladat végzése. Természetesen vonattal utaztunk Csehszlovákián keresztül, Ausztriát kikerülve. Nekem ez volt az első külföldi utam, addig soha nem hagytam el Magyarországot, leszámítva 2 kirándulást Nagyváradra, ahol apai nagyszüleim és számos nagynéni, nagybácsi, unokatestvér lakott, de ez inkább rokonlátogatás volt. Az egész út alatt a vonatablakban lógtam, nem tudtam betelni az állandóan változó táj szépségével. Prágában szálltunk át a Berlinbe menő nemzetközi vonatra. Berlinből busszal vittek minket Bitterfeldbe, ami körülbelül 100 kilométeres utazást jelentett. A város rettenetesen büdös volt, két hatalmas vegyi kombinát működött ott, s az egyik gyár uszodájában rendezték a tornát. Egy ifjúsági táborban laktunk, egy teljes barakot kapott a csapat. Valami 40 vaságy volt a teremben, mind emeletes, s az csak a miénk volt. A vezetők máshol laktak, velünk csak a segédedző lakott, ő tartott rendet. Az étkezést is a táborban oldották meg, ami meglehetősen pocsék volt. A méltán nem híres német konyha áldozatai voltunk. Az utazás előtt két hetes edzőtáborozás, Margit-szigeti bentlakással nagyon elkényeztettek bennünket. A nagyon bőséges reggelik, ebédek, vacsorák voltak, s mindenki annyit evett, amennyit akart. A Népstadion konyhájáról hozták az ételt, ahol akkoriban kimondottan mesterszakácsok főztek. Ezzel szemben az NDK-ban valami meghatározhatatlan levest kaptunk minden nap ebédre, vacsorára, majd a második fogásban mindig volt hús, de leöntve a borzalmas generál szavtal, ami egészen egyszerűen ehetetlen volt. A reggeli elviselhető volt, péksütemények, vaj, lekvárok, valamint felvágott tea vagy kávé. Pár nap után megtanultuk, hogy a reggelinél spájzolunk, azaz magunkkal vittünk egy csomó hideg kaját, ami ehetőnek bizonyult a sokszor ehetetlen ebéd helyett. A tornát veretlenül nyertük meg, pedig az NDK felnőtt válogatottja is játszott, igaz, ők versenyen kívül indultak. A felnőtt válogatottat csak 6-4-re vertük meg. Az első mérkőzésen a lengyelek ellen még nem voltam kezdő, csak a második negyedtől játszottam. Rögtön az első támadásból gól lőttem. Ez úgy történt, hogy vezettem a labdát a bal szélen, amikor észrevettem, hogy a lengyel kapus teljesen a jobb oldalra figyel, mert az egyik csapattársam úszott meglehetős előnnyel. Felemeltem a labdát, a kapus kimozdult az úszójátékos felé, én meg rálőttem a rövid sarokra. A lengyel kapus már nem ért vissza, így góllal fejeződött be az akció. Ezek után az összes többi mérkőzésen is kezdő voltam. Kedves hallgatóink, a jövő héten újra jelentkezek, köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok!
These wheels can't spin fast enough, and I can't wait to see you light up. We've got on that girl, there ain't no rush, but my heart's racing just thinking about the way you look, the way I feel, the way you move me. Standing still, say the word, you know I will, you know I will. Cause I get chills when I see you on a Friday night, stepping out on the porch in the moonlight so fine. If you got time, got time, girl. Cause I get chills downtown and we skip the line, and I want you dancing the party line so fine. Cause you're mine, oh my girl. Yeah, I get chills. Oh, oh. Yeah, I get chills. Oh, oh. I get chills. The way you're walking little black dress, girl, you got me and you know it. Same one you wore on the night we met. Oh, don't think I didn't notice. The way you look, the way I feel, the way you move me. Standing still, say the word, you know I will, you know I still will. I get chills when I see you on a Friday night, stepping out on the porch in the moonlight so fine. If you got time, I got time, girl. Downtown and we skip the line, and I want you dancing the party line so fine. Cause you're mine, oh my girl. Yeah, I get chills. Oh, oh, oh. Yeah, I get chills.
when I see you on a Friday night, stepping out on the porch in the moonlight so fine. If you got time, I got time, girl, 'cause I get chills downtown and skip the line. And I want you dancing the party light so fine, 'cause you're mine, all mine, girl. Yeah, I get chills. Oh, oh, yeah, I get chills. Oh, oh, yeah, I get chills. Oh, oh, I get chills. Mm-hmm. 'Cause I get chills. Thank you.